Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című műsorunkban. A mai adásban Nápolyba szeretném meghívni a kedves hallgatókat. 2015. március 21-én Ferenc pápa egynapos apostoli látogatást tett Nápolyban, és utolsó programjaként a város fiataljaival és családjaival találkozott a tengerparton. E családias, derűs hangulatú találkozó során a pápa a fiatalok, az idősek és a házasok egy-egy képviselője által feltett kérdésre válaszolt szabadon. Hallgassuk meg ezt a találkozót. A találkozó vezetője, egy nápolyi hölgy lelkesen köszöntötte Ferenc pápát, és ezt mondta. Jó estét, Ferenc! Jó estét, Ferenc! Isten hozott, köszönjük! És mi ma csak Bergoglio pápáért élünk. Nem Bergoglio pápáért. Ferenc pápáért. Nem, az sem. Mi azért az örömért élünk, hogy hívők vagyunk, azért az örömért, amelyet Jézus Krisztus ad nekünk, azért az örömért, hogy van reményünk, azért az örömért, hogy bátrak vagyunk, azért az örömért, hogy nem vetjük el magunkat, ezért. Adhatok neked egy puszit minden nápolyi nevében? Igen. Ezután került sor a kérdésekre. Először a fiatalok nevében a 20 éves Bianca tette fel kérdését Ferenc pápának. Kedves Ferenc pápa, ön azt tanítja nekünk, hogy az apostolnak igyekezni kell, hogy udvarias, derűs, lelkes és vidám legyen, hogy átadja az örömét bárhol legyen is. És ez nagyon érvényes ránk is. Mindazonáltal, amilyen nagy az álmok és a remények utáni éhség a szívünkben, gyakran olyan nehéz összekapcsolni a keresztény értékeket, amelyeket magunkban hordunk, azokkal a nehézségekkel és a korrupcióval, amelyek körülvesznek minket a hétköznapi életben. Szent Atya, az Istennek ilyen hallgatásai közepette hogyan lehet elültetni az öröm hajtásait és a reménység magvait, hogy a Föld az igazságosság, az igazság, az igazi szeretet gyümölcseit teremje, amely felülmúl minden emberi határt. Bocsássatok meg, ha ülök, de igazán fáradt vagyok. Mert ti, nápolyak, jól megmozgattok. Isten, a mi Istenünk, a szavak istene, a tettek istene, és a hallgatás istene. A szavak istene, jól tudjuk, mert a Bibliában Isten szavai vannak, mert Isten beszél hozzánk, keres minket. A tettek istene, az az Isten, aki megy, gondoljunk csak a jó pásztorról szóló példabeszédre, aki keresni megy minket, nevünkön szólít bennünket, aki jobban ismer minket, mint mi magunkat, aki mindig vár minket, aki mindig megbocsát nekünk, aki mindig megért minket, gyengétségének ezekkel a tetteivel, és azután ő a hallgatás istene. Gondoljatok a Biblia nagy hallgatásaira, például Ábrahám szívének a hallgatására, amikor fiával ment, hogy feláldozza őt, két napig mennek felfelé a hegyen. De ő nem mert semmit mondani a fiának, pedig a fiú nem volt buta, megértette, és Isten hallgatott. De Isten legnagyobb hallgatása a kereszt lett. Jézus érezte az Atya hallgatását egészen addig, hogy úgy fejezte ki elhagyatottság. Atyám, miért hagytál el engem?
E poi è successo quel miracolo di Dio, quella parola,
azután megtörtént Isten csodája, az a szó, az a hatalmas tett, amely a feltámadás. A mi Istenünk a hallgatás Istene is, és az Istennek vannak olyan hallgatásai, amelyeket nem lehet megmagyarázni, ha nem nézel a keresztre feszített Jézusra. Például, miért szenvednek a gyermekek? Ezt hogyan magyarázod meg nekem? Hol találod Istennek akár egy szavát is, amely megmagyarázza, hogy miért szenvednek a gyermekek? Ez Isten nagy hallgatásai közül az egyik. Azt nem mondom, hogy meg lehet érteni Isten hallgatásait, de megközelíthetjük, amikor a keresztre feszített Krisztusra nézünk. Krisztus, aki meghal, Krisztus, aki elhagyatott, az olajfák hegyének a kertjétől egészen a keresztig. Ezek a hallgatások. De Atyám, Isten azért teremtett minket, hogy boldogok legyünk. Igen, ez igaz. De ő olyan sokszor hallgat. Ez az igazság. Nem csaphatlak be, azt mondva, nem, csak hidd, és minden jól megy majd, boldog leszel, szerencséd lesz, pénzed lesz. Nem. A mi Istenünk hallgatni is tud. Ne felejtsétek el, Isten a szavak istene, a tettek istene és a hallgatás istene. Ezt a hármat egyesíteni kell az életedben. Ez jutott most eszembe, hogy ezt mondjam neked. Bocsáss meg, nincs más receptem. Az idősek nevében a 95 éves Erminia kérdezte Ferenc pápát. Kedves Ferenc pápa, a nevem Erminia, 95 éves vagyok. Hálát adok Istennek a hosszú élet ajándékáért, és önnek is köszönöm, mert egy alkalmat sem mulaszt el, hogy azt védelmezze. Amikor egyedül maradtam, féltem, hogy el kell hagynom az otthonomat, hogy valamilyen intézetben végezzem, valamilyen öregek lerakatában, amiről ön beszélt. De azt a kegyelmet kaptam, hogy angyalokkal találkoztam, ahogy én hívom őket, egy keresztény közösséggel. Fiatalok és kevésbé fiatalok segítenek nekem, meglátogatnak és támogatnak a hétköznapi nehézségekben. A velük való barátság sok erőt és sok bátorságot adott nekem. Hogyan tudunk mi mindnyájan együtt egyre inkább olyan egyházzá lenni, amely az összes nemzedék családja, amely nem veti el az öregeket, és megérezteti velük, hogy ők is a közösség élő tagjai. Hát, foglaljon helyet. Mert amikor meghallottam, hogy ön 95 éves, kedvem támad azt mondani, hogy ha ön 95 éves, akkor én Napóleon vagyok. Gratulálok. Gratulálok ahhoz, ahogy ön tartja magát. Ön kimondta a mi kultúránk egyik kulcsszavát. Selejtezni. Az időseket leselejtezik. Mert ez a társadalom eldobja azt, ami nem hasznos. Használja és eldobja.
I bambini non sono utili.
A gyerekek nem hasznosak.
Perché avere bambini?
Akkor miért is legyenek?
Meglio non averne.
Jobb, ha nincsenek. De azért van bennem szeretet, majd elboldogulok inkább egy kiskutyával és macskával. Ilyen a mi társadalmunk. Hányan inkább eldobják a gyermekeket, és kiskutyával vagy macskával vigasztalódnak. Eldobják a gyerekeket. Eldobják az öregeket is.
Perché si lasciano da soli.
Mert magukra hagyják őket.
Anche noi anziani.
Nekünk időseknek.
Abbiamo acciacchi.
Nyűgjeink vannak.
Un po' con problemi e portiamo problemi.
Vannak problémáink, és a problémákat elvisszük másoknak.
Ci scarta per i nostri
acciacchi. Az emberek talán eldobnak minket a nyűgjeink miatt, mert már nem vagyunk hasznosak. És ott van az a szokás is, bocsánat a szóért, hogy hagyják őket meghalni. És minthogy mi annyira szeretünk eufemizmust, vagyis szépítő kifejezést használni, technikai szót használunk. Eutanázia. Nem csak az injekcióval végzett eutanáziáról van szó, hanem a rejtett eutanáziáról is, amikor nem adnak neked gyógyszert, amikor nem adnak neked kezelést, az életedet szomorúvá teszik, és így meghalsz, így végzed. Ez az út, amelyről ön azt mondta, hogy megtalálta a legjobb gyógyszer ahhoz, hogy hosszú életű legyen az ember, a közelség, a barátság, a gyengétség. Néha megkérdezem azokat a gyerekeket, akiknek időszüleik vannak. Közel vagytok időszüleitekhez, és ha idősek otthonában vannak, mert előfordul, hogy tényleg nem maradhatnak otthon, mert az apa és az anya is dolgozik, ez előfordul, de elmentek meglátogatni őket? A másik egyházmegyében, amikor az idősek otthonait látogattam, olyan sok idős volt, akiktől megkérdeztem, és a gyerekeitek jól vannak, jönnek meglátogatni titeket? Elhallgattak, és én rögtön észrevettem. És mikor voltak itt legutóbb? Végül azt mondták, karácsonykor, augusztus hónapban jártunk. Ott hagyják őket szeretet nélkül, pedig a szeretet egy idő számára a legfontosabb gyógyszer. De mindnyájunknak szükségünk van szeretetre, az idő múlásával egyre többre. Tőletek gyerekek, akiknek időszüleik vannak, azt kérem, hogy tartsatok lelkiismeret vizsgálatot. Hogy is szól a negyedik parancsolat? Elmész őket meglátogatni? Adsz nekik gyengétséget? Vesztegeted az idődet idős édesapádra vagy édesanyádra? Szerettek elmesélni egy történetet, amelyet gyerekkorom óta meséltek nekem otthon. Volt egy nagyapa, aki a fiával, a menyével és az unokáival lakott, de a nagyapa megöregedett, és végül szegényke, amikor evett, amikor a levest ette, egy kicsit leette magát. Egy nap az apa úgy döntött, hogy a nagyapa ne egyen többet a családi asztalnál, mert nem mutat jól, nem tudják meghívni a barátaikat. Vetetett egy kis asztalt, és a nagyapa egyedül evett a konyhában. A magány a legerősebb méreg az idősek számára. Egy nap jön haza az apa munkából, és látja, hogy a 4 éves kisfia játszik fával, szögekkel és kalapáccsal játszik, és azt mondja neki, hát mit csinálsz? Asztalkát csinálok. Miért? mert ha te majd öreg leszel, tudjál itt enni.
Quello che si semina si raccoglie.
Ki mint vet, úgy arat.
Voi, figli.
Titeket, gyerekek.
Quarto comandamento.
A negyedik parancsolatra emlékeztetlek. Adsz szeretetet a szüleidnek? Megöleled őket? Megmondod nekik, hogy szereted őket? Ha sok pénzt költenek gyógyszerre, szemrehányást teszel nekik? Tartsatok alapos lelkiismeret vizsgálatot. A szeretet a legnagyobb gyógyszer az idősek számára. Az ön tanúságtételét a barátaival, akik nagyon derék emberek, sokszor el kell mesélnie, hogy az emberek felbátorodjanak, és ugyanezt tegyék. Soha nem szabad eldobni egy idős embert. Soha. Köszönöm. A házaspárok nevében a Russo házaspár tett fel kérdést Ferenc pápának. Kedves Ferenc pápa, ön nemrégiben azt mondta nekünk, hogy a család szépségét kell közvetíteni, mivel ön azt mondta, hogy az az ingyenes szeretet találkozásának kiváltságos helye. Ön arra buzdít bennünket, hogy ne hagyjuk ellopni tőlünk a reményt. De egy olyan városban, mint Nápoly, amely számos szentnek a hazája, de egyben oly sok szenvedésnek és ellentmondásnak is a helye, ahol a család támadás alatt áll, hogyan tudunk olyan családpasztorációt építeni, amely kilép önmagából, kezdeményez és nem vonul vissza védekezésre, és amely elmondja mindenkinek a család szépségét. Hogyan kapcsolhatjuk össze a mi túlzott, világias életünket a lelkiséggel, ösztönzést merítve az érsekünk szavaiból, helyet adva a reménységnek? A család válságban van. Ez igaz. Ez nem újdonság. A fiatalok nem akarnak összeházasodni. Inkább szeretnek csak együtt élni, nyugodtan és kompromisszumok nélkül. Aztán, ha jön egy gyerek, kényszerűségből összeházasodnak. De manapság nem divat házasodni. Aztán a templomi házasságkötéskor sokszor megkérdezem tőlük, te, aki idejössz házasodni, azért teszed, mert tényleg meg akarod kapni a jegyesettől a szentséget, vagy azért jössz, mert társadalmilag így kell csinálni. Nemrég történt, hogy hosszú együttélés után egy pár, akit ismerek, úgy döntött, hogy összeházasodnak. Na és mikor? Á, még nem tudjuk, mert keressük azt a templomot, amelyik illik a ruhához. Aztán keresünk egy vendéglőt is, de legyen közel a templomhoz, és meg kell csinálnunk az ajándékot a résztvevőknek, és aztán... De mondd csak, milyen hittel akarsz te házasodni? Ez társadalmi tény. Ez társadalmi tény. A család válsága. Aztán ott van a család ideológiai gyarmatosítása. Ezek a dolgok már itt vannak Európában, és a tengeren túlról is jönnek. Módozatok és javaslatok, az emberi elme tévedése, a gender elmélet, amely már annyi zűrzavart okoz, annyi zavart okoz. Így a család támadás alatt áll.
Come si può fare con la secolarità?
Mit lehet csinálni a világias gondolkodással? De olyan világias gondolkodással, amely aktívan jelen van. Mit lehet csinálni az ideológiai gyarmatosítással? Mit lehet csinálni egy olyan kultúrával, amely nem becsüli a családot, ahol inkább nem házasodnak, inkább otthon maradnak? Hogyan lehet csinálni? Nekem igazán nincs erre receptem, de az egyház tudatában van ennek, és az Úr sugallta a családszinódusnak az összehívását oly sok problémáról. Hogyan készülnek a párok, amelyek össze akarnak házasodni? Igen, van 3 előadás, ez elég. De hol lép be a hit? Nem könnyű dolog. A házasságra való felkészítés nem tanfolyam kérdése. Mint ahogy egy nyelvtanfolyam lehetne. Házastársak lesztek 8 leckében. Nem, a házasságra való felkészítés teljesen más dolog. Otthon kell elkezdeni, a barátokkal, fiatalkorban, a jegyességgel. A jegyesség elvesztette a tisztelet szent érzését. Ma rendszerint a jegyesség és az együttélés szinte ugyanaz. Nem mindig, mert vannak szép példák. Aztán hogyan készítsük fel a jegyességet arra, hogy megérjen? Mert amikor jó a jegyesség, akkor elérkezik egy pontra, amikor meg kell házasodnod, mert érett. Olyan, mint a gyümölcs. Ha nem, akkor szeded le, amikor érett, akkor az nem jó. De minden válságban van. Ezért kérem, hogy imádkozzatok sokat. Nekem nincs receptem erre. De tanúságot kell tenni a szeretetről. Tanúságot kell tenni arról, hogy hogyan kell megoldani a problémákat. A házasságban az ember veszekszik. Sokat. És röpülnek a tányérok. És ti összetöltetek néhányat? Az elején műanyag tányérokat használtuk. Az biztonságosabb, nem törnek össze. De amikor ez csak növekszik, akkor lerombolja a családot. Én mindig gyakorlati tanácsot adok. Veszekedjetek, amennyit akartok, de ne fejezzétek be a napot anélkül, hogy békét ne kötnétek. Ehhez nem szükséges térdre borulni. Elég egy kis simogatás. Miért? Mert amikor veszekszünk, akkor van valami harag belül, és ha azonnal kibékültök, akkor rendbe jön a dolog. Az előző nap hideg haragját sokkal nehezebb feloldani, ezért még aznap béküljetek ki. Ez tanács. Aztán fontos mindig megkérdezni a másiktól, hogy egy dolog tetszik-e neki vagy sem. Ketten vagytok. Az én már nem nagyon érvényes a házasságban. Ott a mi érvényes. És az is igaz, amit a házasságról mondanak. Kettesben az öröm, 3-szoros öröm. Kettesben a kín és szenvedés, fele kín és fele szenvedés. Így kell élni a házasságot. És ezt sok imával és tanúságtétellel kell tenni, hogy a szerelem ki ne aludjon, mert az életben mindig vannak nehéz próbatételek. Nem élhetünk abban az illúzióban, hogy találunk egy másikat, és azt mondjuk, ha ezt előbb ismertem volna, akkor ő lenne a házastársam. De nem ismerted őt előbb. Későn érkezett. Azonnal zárd be az ajtót. Figyeljetek ezekre a dolgokra. Figyeljetek. És haladjatok előre tanúságtételetekkel. És így visszakanyarodok az elejéhez, a család válságban van, és nem könnyű választ adni. Mindazonáltal szükség van a tanúságtételre és az imára. A találkozó végén így köszönt el Ferenc pápa a nápolyiaktól. Nagyon köszönöm ezt a fogadtatást és a tanúságtételeket. És kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a fiatalokért. Ma van a tavasz első napja, a remény napja, a fiatalok napja. Talán minden tavasszal újra elindulunk a fiatalok útján, és újra kivirágzik. A fiataloknak azt mondom, ne veszítsék el a reményt, hogy mindig előre haladjanak. Az időseknek azt mondom, vigyék előre az élet bölcsességét. Az idősek olyanok, mint a jó bor, amikor megöregszik. A jó bor, abban van valami jó, ami másoknak jó, a fiataloknak. A fiataloknak és időseknek együtt mondom. A fiataloknak van erejük, az időseknél van az emlékezet és a bölcsesség. Olyan népnek, amely nem gondoskodik a fiatalokról, munka nélkül, állás nélkül hagyja őket, zárójelbetéve, és nem gondoskodik az idősekről, annak nincs jövőre. Értitek? Nincs jövője. És ha azt akarjuk, hogy népünknek legyen jövője, törődnünk kell a fiatalokkal, úgy, hogy munkát keresünk nekik, kiutat keresünk ebből a válságból, az oktatással értékeket adva nekik, és törődnünk kell az idősekkel is, mert ők hordozzák az élet bölcsességét. Most imádkozzunk a Szűzanyához és Szent Józsefhez, hogy oltalmazzák a fiatalokat, az időseket és a családokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Most és halálunk óráján. Szent József, könyörög érettünk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm, nagyon köszönöm. Most elmegyek Nápolyból. Elmegyek Nápolyból, mert visszamegyek Rómába. A legjobbakat kívánom. És Camarona va compagne. A szűzanya kísérjen benneteket, mondta Ferenc pápa nápolyi tájszólással. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elköszön a tolmács műsorszerkesztő Szilágyi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sziklára építünk. Válogatást hallottak Ferenc pápa tanításaiból.